Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, amint azt a híradóinkban is hallhatták, az Alkotmánybíróság érvénytelenítette az államfőválasztás első fordulóját az alkotmány 146. cikkeinek F pontja alapján, döntött így a taláros testület. A kormány jelöli ki az új választási időpontot, és a választási folyamat teljes egészében újraindul, betartva aztnak a bizonyos 370-es törvénynek a rendelkezései. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy felfordult nem csak a hazai belpolitika, hanem a közélet is, a mostani események jelentős politikai és társadalmi következményekkel járhatnak, mélyítik a szakadékot, a szélsőséges, az orosz párti, a szuverenista, az Európa barát, az atlantista tábor között. El kell mondanunk még azt is, hogy a döntés közvetlen előzménye, hogy Klaus Ioannis államfő feloldotta a CCAT, azaz a legfelsőbb védelmi tanács által bemutatott dokumentumok titkosítását. Ezek az anyagok feltártak részleteket Călin Georgescu kampányának a hátteréről, amelyben egy külföldi állam, feltehetően Oroszország manipulációs technikák alkalmazásával közrejátszott. Tehát van tehát egy precedens nélküli helyzet, Romániában precedens nélküli ez a helyzet. El kell mondanunk azt, hogy más országokban volt már erre példa, Ukrajna 2004, Narancsos Forradalom, Ausztria 2016, Maldív szigetek 2013, tehát hogyha kinézünk a határon, akkor ez nem új. De beszélünk mindenről részletesebben Frunda György jogász, az RMDS volt szenátora, valamint Szász Attila, Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője a mai meghívottaink. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó estét, köszöntöm a hallgatókat.
Jó estét, köszönöm a meghívást.
Frunda úr, hogyan fogadta az Alkotmánybíróságnak a döntését már, mint azt követően, hogy beszéltünk telefonon, hogy így döntött az Alkotmánybíróság, mi volt az első, ami így lejátszódott a szem előtt?
Maga tudja legjobban, maga hívott.
Igen, azt mondta Frunda úr, hogy viccel, ugye István?
Igen, nem viccel, volt vicc. Piacon voltam, pompásra voltam. Véleményem szerint teljesen meglepő volt. Én elmondtam, hány nappal ezelőtt voltunk együtt adásban?
Szerdán.
Szerdán, a Kolozsvári Rádión, ma is. Tehát, ha az Alkotmánybíróság működési törvényét tanulmányozom, vagy az alapján döntök, akkor ez a döntés elsősorban törvénytelen. Miért? Mert az Alkotmánybíróság törvénye kimondja, hogy abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság törli az első fordulót, akkor második vasárnap a törlés pillanatától kezdve újra kell tartani a szavazást. Ezt az Alkotmánybíróság nem mondta meg. Azt mondta, majd a kormány elhatározza, hogy mikor lesznek az új választások, és mindegyik pártnak joga lesz részt venni, nem részt venni, ugyanazzal vagy újabb jelöltet megnevezni a választásokra. Tehát az én véleményem szerint az Alkotmánybíróság döntése elsősorban alkotmány ellenes, mert ezt a hatáskört az alkotmány a kormánynak biztosítsa, hogy megkitűzze az elnöki választások dátumát és feltételeit. Az Alkotmánybíróság egyszerűen azt tudja megállapítani, hogy a folyamat alkotmányos volt, törvényes volt, vagy nem. Hogy mit tehetett volna az Alkotmánybíróság, az én véleményem szerint. Itt az új elem ugyebár ezek a dokumentumok, amelyeket nyilvánosságra hoztak, és amelyek titkosok voltak eddig. Ha én lettem volna Alkotmánybíró, azt javasoltam vélem, hagyjuk végigfutni a második fordulót. Ha abban a fordulóban észrevesszük, vagy valaki felveti ennek alkotmány ellenességét, mert Georgescu úr felhasználta ezeket a titkos dokumentumokat, amiket bizonyítani kell, és hangsúlyozom, bizonyítani kell, nem elég egy újságcikk, egy jelentés valami, akkor törülhettem volna Georgescu urat, és azt mondtam volna, hogy az újra kell indítani a választásokat, ugyanazokkal a jelöltekkel, mínusz Georgescu úr, két második vasárnap, és utána a második forduló. Ez lett volna az alkotmányos orvoslás, az én véleményem szerint. Én abban látom a veszélyt, hogy most már második alkalom, hogy az Alkotmánybíróság bírósági döntéseket hoz. Alkotmánybíróságnak nincs ilyen hatásköre. Törülte Sosako asszony, mint állami elnök. Na most ennek az embernek, aki nekem nem, hogy nem szívem csücske, egyáltalán nem értek vele, de megfosztották az alapvető alkotmányos jogától, hogy megvédje magát. Az csak bíróság előtt lehet. Tehát kellett volna bizonyítékot hozni ellen, elsősorban őt meg kellett volna idézni, joga lett volna védekezni ügyvéddel, meghozták volna a döntést, azt meg lehetett volna fellebbezni egy fellebbvitelő bíróságon, amely kimondott volna egy végső döntést. Így az a döntés is csorba marad a román alkotmányosság történetében. És miért veszélyes? Mert holnap vagy pár év múlva ugyanezt meg tudják csinálni mással. Ugyanezt meg tudják csinálni egy nemzeti kisebbségi szövetséggel, egy szervezettel, egy másik jelölttel, egy másik politikai párttal, mert ha elindítottál egy törvény ellenes döntést, azt tovább tudod vinni. Tehát én megértem a politikai hátterét, és nagyon világos volt, hogy az én hozzáállásom nem Georgescu-ra támogatta, sőt ellene voltam. És ellene vagyok most is, veszélyes. De ezt törvényes eszközökkel kellett volna végrehajtani.
Kérdés, hogy kinek kellett volna törvényes eszközökkel ezt végrehajtani, mert igen, abban egyetértünk, hogy ez nem egy vegytiszta jogi döntés, ahogy itt szenátor úr fogalmazott, lehettek itt célszerűségi és lehettek politikai elemek, ez nem idegen az Alkotmánybíróságtól, korábban is voltak már ilyen döntések. Attila, te neked mi volt az első gondolatod, amikor az Alkotmánybíróság döntését láttad?
Én részben készültem rá, és bevallom őszintén kicsit reménykedtem is, hogy meghoz egy ilyen döntést, mert nagyon aggódtam a választások végkimenetéletől, és nagyon kockázatosnak láttam ezt az egész folyamatot tovább engedni, annak fényében, hogy azért kimondták, hogy itt külső érdekek beavatkoztak Románia szavazási procedúrájába. Azzal is számolni kell nyilván, hogy ez milyen előzményt precedens teremt jogi értelemben, és ez tényleg komoly aggályokat vett fel, ahogy Funda György is említette, viszont a pragmatikus és a hatékonyság is a mostani helyzetre vonatkozó kontextusban azt gondolom, hogy az egyetlen helyes döntés volt valamilyen módon Georgescu úr elnöki válásának lehetőségét megakadályozni.
A felvezetőben is úgy fogalmaztam, hogy az alkotmány 146. cikkeinek az F pontja alapján döntött így az Alkotmánybíróság. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a mondat arról szól, hogy mi az alkotmánybíróság, 146-os cikke arról szól, hogy mi az alkotmánybíróságnak a hatásköre, az választásoknak a felügyelete, és ugye az F pontban az van benne, hogy felügyeli az elnökválasztásnak a korrektségét. Ez a végjelző így fogalmaz a 146. cikkei F pontja. És tehát tulajdonképpen az én olvasatomban az történt, hogy az alkotmánybíróság várt mindaddig, hogy mi történik. Ugye kértek Krisztián Vasilij Terhes kérte az újraszámlálását az első fordulóban leadott voksoknak. Újra számolták, elrendelte az újraszámlálást, itt is tücsköd bogarat az Alkotmánybíróságra dobtunk, holott, ha Amerikába nézünk, vagy más országokra, ez egy teljesen természetes folyamat.
Igen, de ott is a procedúra rengeteg kérdőjelet vetett fel. Ő megóvott 3 körzetet, elrendelték az összesnek a megszámolását, végül kihagyták a külföldi szavazatok megszámolását. Tehát, hogyha a következetességet nézzük az Alkotmánybíróság döntésében, tényleg vannak komoly kérdőjelet.
Persze, csak hogy más állami intézményeknél is vannak következetlenségek, mert az Alkotmánybíróság egyfajta utolsó szalmaszálként kap ebbe a döntésbe, és szerintem egyik alkotmánybíró sem hozta meg nyugodtan ezt a döntést, de úgy kellett, azt látta, hogy ez az egyetlen helyes döntés most.
Nem így van, ne haragudjatok, hogy ellentmondok. Egy régi római jogi alapelv, facit justitia periat mundi. Ha a világ meghal, akkor is az törvényhozást, a törvény alkalmazást be kell tartani. Na most már ez a törvény, az Alkotmánybíróság törvénye sehol nem írja elő az Alkotmánybíróságnak azt a jogát, hogy egy ügyben kétszer döntsön, vagy felülbírálja a saját döntését. A A törvény azt mondja, hogy az Alkotmánybíróság döntését leközlik a hivatalos közlönybe, és a közlés pillanatától az kötelező mindenkivel szemben. Nem lehet fellebezni, nem lehet újra tárgyalni, nincs hát ilyen.
Igen, csak hogy amikor az alkotmánybíró, amikor az alkotmányt megszövegezték önök, akkor nem gondoltak arra, hogy, hogy lesz majd egy olyan választás 2004-ben, hogy, hogy TikTok és befolyás.
De igen, gondoltunk erre. Az első alkotmányban, az alapalkotmányban, 91-ben elfogadott alkotmányban, benne volt egy olyan cikke, amelyik azt mondta, hogy az a parlament együttesülésen háromnegyedes többséggel felülbírálhatja az alkotmánybíróság döntéseit. Ez volt a normális és nyugati országban alkalmazott döntés. Tehát politikai kérdésekben nem az alkotmánybíróságnak van a végső szava, kivételes esetekben mindez, hanem a parlament. A parlament képviseli a népet. Ő van megválasztva. Ő módosít hatala. Az alkotmánybíróság nem. Az alkotmánybíróság nem. Én egyetértek mindazzal, amit mondanak év szerint. De elnézést, uraim, én bizonyítékot nem láttam. Nem olvastam végig ezeknek a legfelsőbb védelmi tanács elé terjesztett dokumentumok összességét. De egy újságban sem láttam azt, hogy azt mondták volna, hogy ilyen bizonyíték létezik.
Hát azért arra vonatkozóan mondtak számokat, hogy mennyi TikTok-kontot hoztak létre.
Igen, de nem tudom, látták mindketten tegnap ezt az interjút ezzel a csehúri emberrel, aki a TikToknak a közép-európai igazgatója. És elmondta, kérem szépen, volt feljelentés, 11 esetben megállapítottuk, hogy tudjál oldalú volt, és ezért mi ezeket letiltottuk, de az anyagi része, nem a mi felelősségünk, az a jelölt felelőssége. Ő kell felírja, ő kell elszámoljon saját országába, mi ezzel nem foglalkozunk. Ez mit jelent? Hogy igen, Georgescu-rat felelősségre kell vonni mindazért, amit állítanak, be kell bizonyítani, és ha bűnös, el kell ítélni. De most is azt mondom, hogy facit justitia, megtartani az törvényességet. Az alkotmánybíróság, mondom, azt kellett volna döntse, hogy megvárja a második fordulót, már lett volna az, amiben belefogoljon bizonyíték, és azt szüntesse meg. Betartattuk volna a törvényességet. Ezért én nem tudom elfogadni, és én itt nem támogatom az egyik jelöltet, se a másikat se. Persze, ha tovább megyünk, mindenki most erről beszél, de sokkal fontosabb az, hogy legyen egy kormányunk. Minél hamarabb. Hogy a négy párt kiegyezzen, legyen egy kormány, legyen egy miniszterelnök, Johannis elnök.
Nehéz lesz most ebben a kontextusban, még nehezebb lesz ebből a négy pártból koalíció.
Igen, hát most ebből három fog maradni. Véleményem szerint a Mencsétek meg Romániát ki fog lépni, mert tovább fogja támogatni Lászkóni asszonyt. Ha én ott lennék, és kikérnék a véleményemet, na mit mondanál Attila most, hogy mi legyen?
Nem olyan egyértelmű, hogy azért, mert támogatja Lászkónit, ki kell lépni a kormányból. Tehát itt szerintem...
Hát Lászkóninak egy újabb választáson nem lesz esélye, hogy második fordulóba jusson, ha nagyon... Ha kihéred a véleménynek annak alapján, amit láttunk az
újra elmúlt hétenben. Az összetartó erő ebben a négy pártban továbbra is az kell legyen, hogy ők a...
Maradjunk Elena Lászkóninál. Elena Lászkóni szólalt meg elsőként a jelöltek közül. A Szociáldemokrata Párt a szóvivője révén szólalt meg Lucian Romascanu révén. Azt mondta a Mencsétek meg Romániát Szövetségnek az elnök államfő jelöltje, hogy az alkotmánybíró egy olyan döntést hozott, amely lábbal tiporta a demokráciát, és anarchiába taszította az országot, és azt mondta, hogy meg kellett volna tartani az államfőválasztás második fordulját. Nyilván nem mögött a döntés, vagy emögött a kijelentés mögött ott van az, amit mondott Frunda úr, hogy soha nem fog ilyen közel kerülni az államfői székhez.
Igen, láttam azokat a több úszérés politikust is nyilatkozni, ugyanakkor láttam az Illé Bolozsán nyilatkozatát.
Bolozsán mit mondott, én nem láttam.
Az, hogy az egyedüli korrekt döntés, amit hozhatott volna az Alkotmánybíróság ebben a pillanatban. Ez volt, és ezt mondta a Csorlát.
Ezt mondta a Szociáldemokrata Pártnak az elnöke is.
Na most, ha mind a kettő ezt mondta, és gondolkozunk egy kicsit, akkor mi lesz a következő normális lépés, ha új választásokat indulunk?
Hát a liberálisok bejelentették azt, hogy ők fontolgatják, hogy Ilija Bolozsán legyen az államfőjelölt.
Tehát az lenne a megegyezés most, és az embereket ez győzni meg véleményem szerint. Uram, uraim, kiegyeztünk abba, hogy a kormány lesz, Csolákú lesz a miniszterelnök, és Bolozsánt javasoljuk államfőnek.
Miért jobb... Bolozsán? Miért nem Elena Laskonit?
Ne.
Majdnem ott volt.
Hát egy jelöltnek támogatja.
Jelölt. Hát bocsánat, jelölt, megmondom miért. Azért, mert két hónapon keresztül láttam mind a kettőt a tévében, és hallottam, hogy érvelnek. De ez olyan, mintha a nyárászeredei futballcsapat a Barcelonával akarna döntőt játszani. Na, ne haragudjanak,
de azért... Felfortjanak a nyárászeredaiak.
Elnézést, szimpatikusak, nekem is oda meg. De bocsánat, én ezzel a Barcelonát sértettem, nem a nyárászeredet. Nyilván van, hogy a nyárászereda fog nyerni. Na most nem viccelve. Tehát tényleg, ha minden rosszban vagy kifogásolható döntésben, politikai döntésben van egy esély, itt az az esély, hogy most ez a két fontos párt, mert ez lesz a legfontosabb, legerősebb párt, akárhogy nézem, és persze ott kell legyen az RMDS, ott kell legyen az RMDS, ha lehet, legyen ott az USZERE is, és ezt, mert dolgoztak napokig egy kormányprogramon, nem most kezdenek dolgozni. Biztos azt is eldöntötték máshogy, mint javasolnak, hány minisztérium lesz. Azt is, hogy melyik pártnak hány minisztere lesz, és kik lesznek azok. Véleményem szerint ezt nem szabad most felborítani.
Tehát ebben a kontextusban folytatni fogják azt, hogy választások előtt volt a pártok civakodását, továbbra is a szélsőségesek mamára hajtják a vizet.
Így tehát van, és erősítik a szélsőséges.
Ezt fel kellene ismerni, és az USZERE is be kellene lássa, elég nagy árat fizet érte, mert tényleg elveszíti a lehetőséget annak, hogy egyszer ők is államfőt adjanak ennek az országnak, de az még nem volt egyáltalán biztos, hogy megnyeri Elena Laskoni, és szerintem azért hozott ilyen döntést az alkotmánybíróság. Úgyhogy ennek a négy pártnak valamilyen szinten továbbra is együtt kell működnie. Ha meg nem fog, akkor négy év múlva készülhetünk arra, hogyha nem Kötelin vagy Kölin Georgescu, akkor egy ugyanilyen szélsőséges ember tényleg megnyeri a választásokat.
Egy erősebb szélsőséges koalícióval.
Szonda György Jogász, az RMDS volt szenátora, és Szász Attila Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője a mai napra kész vendégem. A helyzet nem jó, de rossz, ezt mondta az egyik nagyon kedves cimborám nekem ma az Alkotmánybíróság döntése után. Erről beszélgetünk a Naprakészben, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba. Mondjuk, hogy az Alkotmánybíróság ma 15 óra körül érvénytelenítette az államfőválasztás első fordulóját, és mindent újra kezdünk a zérótól, ahogy fogalmazottak a közleményükben. Tehát ez azt jelenti, hogy új aláírásgyűjtés, új jelöltek. Maradjunk még egy picit ennél a döntésnél, mert hogy az én olvasatomban ennek a döntésnek van egy olyan vetülete is, hogy itt a legfelsőbb védelmi tanács feloldotta a dokumentumoknak a titkosítását, és azt követően döntött így az Alkotmánybíróság, hogy első fordulót. És nagyon fontos beszélni erről, hogy mit tettek ez alatt az idő alatt, tehát amíg feloldották a dokumentumok titkosítását, mit tett a többi állami intézmény? Tehát akik hatáskörüknek megfelelően hamarabb kellett volna jelezzék azt, hogy itt van egy nagyon komoly veszély, fiúk. Tehát, hogy miért kellett megvárni azt, hogy az Alkotmánybíróság hozzon egy ilyen népszerűtlen döntést, mert hogy ez a döntés népszerűtlen, függetlenül attól, hogy Elena Laskoni vagy Kölin Georgescu szimpatizánsai vagyunk, ez a döntés, ez népszerűtlen.
Hát a veszteseknek jó. Támogatni fogják, és azt fogják mondani, hogy ez az egyedüli megoldás.
De ki a vesztes? Elena Laskoni is ugyanúgy vesztes, mint ahogy
Kölin Georgescu. És itt mindenki vesztes. Tehát ez nem egy win-win, ez egy lose-lose történet.
Ez lose-lose. Így van, mindenki veszít rajta. Nem biztos. Például én nem vagyok abban biztos, hogy a szélsőséges pártok képviselője nem nyer ebben a következő fordulóban. Azt fogják mondani, ezek összefogtak, gyertünk, menjek el szavazni.
Szerintem
nem tud a második fordulóba.
Szerintem ezt végig gondolták, például Kölin Georgescu-ra, szerintem annyi bizonyítékot össze fognak szedni, hogy nem fog indulni államelnökként.
Honnan tudnak bizonyítékot összeszedni?
Hát a legszebb ítélő és semmitőszék már a díkothoz fordult ez ügyben.
Az még nagyon hosszú út. Tehát az vádemelés, bűnügyi per...
Szerintem március előtt nem lesznek itt választások.
Így van, én is azt hiszem,
hogy... ez alatt az idő alatt, ha az állam intézményei működnek, és én bízom abban, hogy ha eddig nem működtek, akkor az elkövetkező időszakban rázba fogják szedni ezeket az intézményeket, akkor mindent megtesznek annak érdekében, hogy a következő államfőválasztások korrektek és tiszták
legyenek. Tehát uraim, egyezünk meg abba, hogy Georgescu urat vagy bárki más román állampolgárt csak akkor lehet elítélni, ha bizonyíték van ellene. Nem mert szimpatikus vagy nem szimpatikus, és vélünk, hogy megnyeri az államelnökséget, vagy nem.
Jó, de például, ha már van precedens arról, hogy sosákat kizártak, egyébként...
Egy dolog kizárni az ezéről, az is törvénytelen alkotmányellenes.
De már van precedens rá is.
De ez a baj. Jövő választásokon kizárják Kelemen Hunort vagy az RMDSZ képviselőt. Mit fogunk mondani? Le az, hogy van precedens? Tehát nem. Az alkotmánybizonyosságot vissza kell hozni az alkotmányosság medrébe. Ez biztos, hogy tudom visszahozni, olyan embereket szavazni, betenni az alkotmánybíróságba, illetve visszahozni ezt az alkotmánymódosítást, vagy másképp megnevezni az alkotmánybírókat, például úgy, hogy maguk a bírák válasszák ki, hogy ki legyen alkotmánybíró, nem a politikai pártok, nem az államelnök, nem a parlament, nem a kormánya, nem lenne logikus. És akkor tudok beszélni, vagy német modellre az alkotmánybíróság legyen a legfelsőbb bíróságnak az egyik osztálya. Ez a két lehetőség van. De ez olyan, mint a kutya vacsorája, bizonytalan, hogy mi lesz pár év múlva. De ami biztos, hogy a Georgescu, hogy ez az ítélet biztos arra fog alapozni, hogy ezek, amelyik nem titkosított nyilvánosságra hozott dokumentumok, mik vannak, akkor erről tudunk beszélni. Igaz? És ez lesz. Az is biztos, hogy a pártok másképp fognak felállni. Egyesek más jelöltek lesznek. Csuka úr nem tud lenni, valószínűleg Csolák úr, ha megegyeznek, hogy miniszterelnök lehet, mert ő miniszter lehet karácsonyig, világos legyen. Ő addig lehet miniszter, és én azt szeretném, mint román állampolgár, mint romániai magyar, hogy minél hamarabb legyen egy stabil kormány a Romániának, mert akkor bejönnek a pénzek, stabilizálódik a tőzsde, tudunk kölcsönt felvenni, európai
egyébként
projektek.
Egyébként a tőzsde erre is jól reagált, tehát erre az alkotmánybírósági döntésre a tőzsde jól reagált.
Hát igen, mert ad egy stabilitási ilyet, egy megoldást. Ez úgy van, remélem úgy van. Tehát ilyen szempontból az ország nyer, és ezt kell felépíteni. Azzal a feltétellel mondom, hogy a párhuzamosan a jelöltséggel és az államelnökkel legyen egy stabil kormány, legyen elfogadható program, amit el tudunk fogni, és azon dolgozni. Legyen meg az idén a jövő évi költségvetés. Uraim, költségvetés
nincs. Arra legyen kormány, még némi esélyt látok, arra, hogy költségvetés legyen.
De az, hogy a költségvetést benyújtsák, a tervezetet, mert az új kormány, tehát senki nem tiltja meg a jelenlegi kormánynak, hogy benyújtsa a költségvetést. Mindhárman tudjuk, hogy a költségvetés tervezet létezik. Tehát a logikus az lenne, ha kiegyezik a liberális párt, a szociáldemokrata, az RMDSZ-el, ez már elég ahhoz, hogy benyújtsam a költségvetést. Igazad van, nem decemberben, de januárban el lehet fogadni, de nekem volt olyan tapasztalatom személyesen, amikor behívta karácsony után, és 3 napon átment a költségvetés, igaz? Tehát ilyen le, és ez fontos az országnak, mint projekt, mint Európai Uniós pénzeket lehívni, mint kölcsönt felvenni, tehát ne koncentráljunk csak az állam fő megválasztására, amíg fontos, demokrácia, jogállamiság és így tovább. De a normális működés ez a legfontosabb, hogy kormányunk legyen, egy stabil kormányunk minél hamarabb. És nem tudom, hogy Johannis államfőnek mi lesz a hozzáállása.
Hát Klaus Johannis államfő ma 19 órakor áll ki.
Igen, de én hatra haza kell menjek, mert hív telefonon, hogy kérje ki a véleményemet.
A Kotrocseni palota lépcsőjére kiáll és elmondja a meglátásait az alkotmánybíróság döntésével kapcsolatban. Az a Klaus Johannis államfő, akinek december 21-én lejár a mandátuma. Tehát az ő mandátumát meg kell hosszabbítani egészen addig, amíg lesznek az
van
új
államfőválasztás.
Van alkotmányos előírás, persze.
Addig, ameddig van új államelnök, tehát ő addig maradhat.
Amíg megoldódik a kicsit.
Ameddig az utódlása megoldódik.
Igen, csak én ha jól emlékszem az alkotmánynak a vonatkozó cikkeire, nem vagyok jogász, ilyen szempontból a memóriám az nem a legjobb. Az államfőnek a mandátumát akkor lehet meghosszabbítani, ha háború, ha természeti katasztrófa vagy egészségügyi vészhelyzet.
Vagy különleg
rendkívüli
állapot.
Ez rendkívüli állapot.
Így van.
Tehát melyik a rendkívüli állapot?
Az, hogy rendkívül. Nincs államelnök, aki átvegye. Az rendkívüli állapot.
Átveszi a szenátus elnöke, vagy a képviselőház elnöke?
Nem, a szenátus elnöke.
Igen, de a szenátus elnöke nem akarja átvenni, akkor a képviselőház elnöke.
Nincs, hogy akarok, vagy nem. Szenátus elnök, ami neki ez kötelessége, hogy átvegye. Ő csak akkor nem veszi át, hogy lemond, mint szenátor elnök.
Lemond.
És akkor nem a képviselő, hanem a következő az elnökből lesz elnök, aki úgy lesz. Csak akkor, ha nincs szenátus, és utána jön a harmadik ember képviselő elnök, de ezek elméleti példák.
Igen, de ezek nagyon fontos elméleti példák, mert van egy parlamentünk, amelyiknek lejár a mandátuma. Annak a parlament ki fogja meghosszabbítani Klaus Johannis államfőnek a mandátumát?
Hát addig meghosszabbítják.
Addig a parlamentet addig létrejöhet az új parlament.
Persze, az amely parlament
elméletileg létrejöhet az új parlament, igen, meg kell alakuljanak
a jelenlegi
parlament.
A jelenlegi helyzetet nézve ez a legbiztosabb dolog. Tudjuk, hogy kik vannak a parlamentben. Reméljük, hogy ez a négy párt ilyen alapvető kérdésekben azért konszenzusra jut. És,
uraim, amik nem teszik le az új az esküt, az új képviselők, szenátorok, ők csak megválasztottak, még nem szenátorok és pontosan. Képviselők. Amik ők leteszik az esküt, a bizottsághoz létrehoznak egy különleges bizottságot, amely ellenőrzi, hogy törvényesen meg vannak választva, és teljesítik az alkotmányos feltételeket, ahhoz lejtették az esküt. És amíg nem teszik le az esküt, ők csak potenciális képviselők, szenátorok. Addig szenátorok és képviselők azok, akik most ott vannak, és akiknek mandátuma van, december 20 vagy 21-ig. Én erről ma december 5-e van, vagy 6-a.
Igen, 6-a.
Mikulás.
Igen. Ezt hozta a Mikulás.
Kinek mit? Na most, ha ezt hozta 6-ától 20-ig, még van 2 hét? 2 hét alatt be lehet hívni a parlamentet dolgozni éjjel-nappal, egyfolytában. Meg tudják. De hát ez, ha van hazafiasság, hazafias érzelem, kötelesség, felfogás, akkor ez a periódus. Hic Rhodos, hic Sparta. Most van probléma, most kell megoldjam. Így van, vagy nincs így? Így működnek a dolgok, vagy így kéne működjenek.
Igen, csak nagy probléma van az országban, és ismét visszatérnék az Alkotmánybíróság döntéséhez, és arra, hogy az Alkotmánybíróságnak ezt a döntést azért kellett meghoznia, ismétlem az én olvasatomban, hogy korrekt legyen az államfőválasztás. És mivel nem volt korrekt az államfőválasztás, ezért döntöttek úgy, és az Alkotmánybíróság döntése előtt nem csak magánszemélyektől, nem csak civil szervezetektől, hanem hatóságoktól is érkeztek jelzések az Alkotmánybírósághoz, hogy a nyilvánosságra hozott, vagy titkosítás alól feloldott CSZJT dokumentumok alapján hozzon döntést.
Én azt hiszem, vagy akarsz mondani valamit? Én azt hiszem, hogy ez egy politikai döntés. És könnyű, nem volt könnyű, de meggyőzték a 9 alkotmánybírót, hogy Románia érdeke, stabilitása, jövője, európai jövője, az, hogy ezt a döntést meghozzák.
Tehát az, hogy állambiztonsági kérdés
van. Igen. Na most mi lesz? Az én véleményem szerint ki fog állni az Alkotmánybíróság elnöke, fel fog olvasni 3 oldalt, persze izgulva, mert ő is ember, igaz? És semmi kérdésre nem fog válaszolni.
És az a három oldal, az egy tiszta jogi szöveg.
És persze, és a többi 8 alkotmánybíró nem fog fel egy szót sem mondani soha senkinek. Ez a különben az is van az Alkotmánybíróság törvényben, hogy az elnök mondja el az ítéletet.
Én beszéltem alkotmánybíróval, aki, hogy kapcsolódjon be a műsorunkba, és azt mondta, hogy van közöttük egy ilyen megállapodás, hogy nem kommunikálnak.
Mostani alkotmánybíró vagy?
Igen.
Most elmondom, amit mondtam adás előtt. 3 alkotmánybíróval beszéltem. A 3-ból...
Ex-alkotmánybíróval.
Azok életre alkotmánybírók maradnak, akkor is csak
Köszönöm.
Tehát volt alkotmánybíróval, volt 2 alkotmánybíró bírósági elnökkel, és mind a 3 pont azt mondta, mind én. Ugyanazon a véleményen voltunk, ugyanazon az érveléssel, hogy ez egy politikai dolgok, amely nem állja meg helyét se alkotmányjogilag, se közjogilag, mint alkotmánybíróság működés. De ez így van, én azt mondom, hogy ez a döntés, akármennyire kifogásoljuk, Romániának ebben a pillanatban jó, az országnak jó, persze, és menjünk tovább.
Csorbult az Alkotmánybíróságnak a tekintélye, a presztízse, Attila?
Az én szememben nem. Az én szememben megerősödött, tehát végre egy olyan döntést hozott, ami...
Tehát, hogy végre van egy olyan intézmény.
Kifogás, lehet, hogy jogi szempontból kifogásolható, és most nem akarok jogászokkal vitatkozni, de hát az utolsó pillanat utáni helyzetben hozta vissza ezt az egész helyzetet egy reméljük normálisabb mederbe. Szerintem, most lehet, hogy alkotmányosság szempontjából nem áll a helyét, amit én mondok, a nemzetbiztonsági, vagy mit tudom én, állambiztonsági kérdés az, hogy Románia holnaptól mennyire kerül, holnaptól az idézőjelbe, Oroszország befolyása alá, az egy olyan fajsúlyos kérdés, amiben, ha van intézmény ebben az országban, aki ezt meg tudja állítani, annélkül, hogy persze, hogyha ez politikai döntés lenne, olyan szempont, hogy a parlament arra szavaz, hogy oké, Romániának nincs helye többet az Európai Unióban és a NATO-ban, az egy másik kérdés. De hogy egy ilyen meghekkelt választásokkal kockáztassuk ezt az irányt és ezt az egész...
Igen, csak hogyha jól
elmúlt 35 évet...
Hogy erre a meghekkelésre nincs konkrét bizonyíték.
Persze, de nem ez a fontos... Próbáljak meg egy ellen érvelést. Tehát azt, hogy Románia tagja a NATO-nak vagy az Európai Uniónak, ezt Románia parlamentje dönte el. Románia lakosságának több mint fele támogatja a NATO-tagságot és az EU-tagságot.
Támogatta valamikor, eddig úgy tudtuk, hogy
többsége többsége, igaz? Tehát ilyen okosokat láttunk az első, ezelőtt fél órával a tévében, hogy kimondott véleményt, nem tudom, Hegyarról, vagy az Alkotmánybíróság döntéséről lesz véleményem szerint, a demokrácia kicsúfolása, nem megerősítése, hogy véleményt mondta az, aki nem ért hozzá. De Romániában meghatározott többség van az Európai Unió és a NATO mellett. A politikai pártok többsége emellett van. Itt, aki tudott volna billenteni, az Georgescu úr lett volna, akit tegnap láttam volna, hogy nem akarja Romániát Európai Unióból és
NATO-ból.
De újra akarja tárgyalni az alapszerződést velük. Mondom, ez milyen hülyeség, nem tudod újra tárgyalni, tehát akkor minden tagország, Beország aláírta, hogy elfogadom az alapszerződést. Nem az, hogy én Románia, Magyarország, Csehország jövök egy módosítással se elfogadom. Ne hülyeskedj, ilyesmiről szól nincs. De ő be tudott volna, meg tudta volna keseríteni a mindennapjainkat. Mert például az előbb a költségvetésről beszéltem. Ha ő lett volna
szeretnék,
Misza küld 60 napig Románia költségvetés nélkül maradt, nem tud költség, és megöli az országot.
És nem mindegy, hogy milyen orosz befolyás alá hozza az országot.
Na most nézd, én azon csodálkoztam, Attila, hogy hány magyar ismerősöm, néha barát vagy haver, hogy mennyire fel voltak háborodva, hogy miért vagyok annyira NATO támogató és EU-s barát, mert az oroszok mindig jót hoztak nekik. Mondom, mikor hoztak a jót? Mondjátok egy példát, kérdezzétek meg anyátokat, apátokat, nagyanyátokat, hogy mi volt az oroszokkal. A kommunizmusban mennyit segítettek? Mondom, igen, elvittek a kőolajat, a búzát, mindent elvittek, és Romániát kivazdották, épp úgy, mint a többi szocialista országokat. Miért támogatjuk az oroszokat? Én is szeretem az orosz kultúrát, Csehovot, Rachmaninovot, akit akarsz, igaz? Csajkovszkit, hallgatjuk, mikor dolgozok, de innen addig el, hogy orosz politikával egyetérteni a távolság nagyon nagy. Isten ments attól, és azt hiszem, hogy a rádiónak is komoly szerepe van ebben a véleményformálásban. Mondom, nekem csalódás
volt. Amit elég megtesszük, azt hiszem.
Igen, múlt napokban, hogy mennyire orosz parát egy pár magyar
ennek az okairól is beszéltünk, és még sokat fogunk beszélni.
Viszont
beszéljünk egy kicsit arról, hogy ebben a helyzetben, tegyük fel, elsűvített egy golyó a fülünk mellett, ugye?
Tehát
egy veszély kioltódott. De kiépült egy hálózat közben, tehát látjuk, hogy van egy olyan rendszer, egy olyan láthatatlan hálózat, aki ezt támogatja, aki ezt akarja. Ez már ki van épülve. Tehát most az, hogy Georgescu-t kivesztük a képletből, mindig lesz valaki, aki...
Popescu, Ionescu valaki lesz.
Aki ebbe az irányba, vagy fel lehet használni valakit, most lehetek paranoiás, és mondhatom azt, hogy idegen erők által mozgatott bábú. Ezt a hálózatot hogy lehet leépíteni, de nem erőszakra gondolok, hanem hogy lehet ezeket az embereket meggyőzni arról, hogy Románia azért továbbra is arccal nyugat fele kellene haladjon.
Jó politikával, az életszínvonal növelésével.
De ezt elmondtad valamelyik nap, hogy soha nem éltek ilyen jól a románok.
Így is van. és van, és most is azt mondom.
És sokkal orosz pártibbak, mint ezelőtt voltak.
Egy része. De nézd meg, ha azt látjuk, hogy Egyesült Államokban is befolyásolták a választásokat, azt mondják 2020-ban, ez nem tudom, hogy igaz, nem igaz, de ezt állítják. Az viszont bizonyított, hogy szomszédunkban, mint Bulgáriában, mint Szerbiában befolyásolták a...
Moldovai köztársaságot.
Ott a csődöt mondtak, ott nem sikerült.
Jó, de
megpróbálták. Tehát
megpróbálni, és más dolog eredményt érni el.
Tehát akkor nálunk sem befolyásolták, azt kell mondjuk.
Ebben a mai világban, tehát itt olyan 2024-ben mellettünk háború van, tudjuk jól, hogy milyen az Oroszország viszonyulása minden EU és minden NATO tagországhoz, hogy a román intézmények mit őriztek? Tehát hol voltak ebben jogos, a periódusban?
Jogos, és véleményem szerint ezért felelősségre kell őket vonni.
Igen, tehát a ezért fontos tehát a mostani neki... alkotmánybírósági döntés, ami az én olvasatomban erről is szól, hogy igen, a többi intézmény azt csődöt mondott, és most az alkotmánybíróság ideig, óráig megoldotta ezt a kérdést egy új államfőválasztásokig. Majd amikor kiírják az új államfőválasztást, egy új menetrendet, minden, az után mi lesz?
Elnézést, én úgy látom, hogy az államelnök, aki jelentést kap naponta a titkosszolgálatoktól, államelnök, miniszterelnök naponta kapnak jelentést. Arról is kellett jelentést kapjanak, hogy mit csinál Georgescu, ki áll a háta mögött, mi van a TikTokon,
és ezt nem vették komolyan.
Ha nem vette komolyan az ő felelőssége, ha titkosszolgálatok nem jelentették, akkor az ők felelősségük.
De itt erről beszél Attila, hogy
valakit felelősségre kell vonni emiatt.
Erről beszél Attila, hogy itt újra kell gondolni mindent. Az új államfő, vagy az új államfő, az államfő a következő választásokig az Klaus Johannis lesz. Van garancia arra, hogy ez a
ilyen hatásköre. Értsük meg, a román államfőnek ilyen hatásköre nincs.
De ha kap jelentéseket a titkos szolgálatoktól, igen? Nem ő kezd semmit azzal? Hát kezd valamit ezekkel. Hát leváltom a titkos szolgálatnak a vezetőt.
Ez nem olyan egyszerű, hogy leváltom én, ki kell javasolja, ki tudja leváltani, és miért fel le tudja mondatni. Hanem ilyenkor jogilag és politikailag össze kell hívja a legfelső védelmi tanácsot, a legfelső védelmi tanácshoz egy titkos döntést, amit mi nem tudunk, ahol tudnak erről konkrétan beszélni, hogy azok ezt is ezt csinálják, épp úgy arról beszélnek, hogy háborúban mi van, meghozzuk a döntéseket, és utána hozunk egy határozatot. Kormányhatározat, bíróság eljállítás, titkosszolgálat leváltás, titkos jelszolgálat leváltás. Uraim, a titkosszolgálatoknak még nincs egy működési törvényük, 1990-ben volt, vagy 91-ben volt a törvényük elfogadva, amielőtt Romániának alkotmánya lett volna, 33 évvel ezelőtt. Hát ez normális? Ez normális? Na, ez kell például meglépni, igaz?
De hogy ki kell ezt meglépni? Ki fogja ezt meglépni a jelenet?
Tehát, hogy annak hatáskör az államfőnek, a parlamentnek, a kormánynak.
Igen, de hogy nincsen.
Tehát nekünk nincs egy reális bizottságunk, amely ellenőrizze a titkos szolgálatokat. Ez egy formális, ami Romániában van. Formális jelentést mondanak, elfogadnak, és mosolyognak. Itt kéne épp úgy, mint Nyugat-Európában legyen, egy parlament, vagy a parlamentnek, vagy a kormánynak alá kell rendelni a titkos szolgálatokat. Tehát a titkos szolgálatnak az a neve is mondja, én megtudjam a titkokat, és elmondjam a döntő hatóságnak, hogy mi a valóság, és hozza meg a döntést. Ez a jogállam, nem
az állam érdekében működjön, nem az állammal szemben.
Pontosan.
De itt ahhoz, hogy a társadalomban egy kicsit leülepedjen ez a történet, és elfogadják az alkotmánybíróság mai döntését, és ezt az egész helyzetet, egyrészt szükség van Călin Georgescu-nak az abszolút transzparens kivizsgálására és döntésére, tehát hogy ez miért történt. Ugyanakkor ugyanilyen mértékben szükség van pontosan a titkosszolgálatok, a választási iroda és minden olyan intézmény, amelyik ebben a folyamatban érintett, a felelősségre vonására. Abszolút, tehát akkor fogja ezt mindenki elfogadni, és akkor nem lesznek itt, mit tudom én, nagyobb feszültségek, ha ez megtörténik.
Na, ezt megelőzni. Ezt nem tudom, hogy sikerül, hogy nem lesznek tüntetések, hogy a szélsőséges pártok nem próbálják kihasználni az embereket utcára vinni, hát, és tüntetni.
Annál is inkább nagyon gyorsan és nagyon határozottan kell lépni és dönteni, mert nincs több év, vagy nem áll több év a rendelkezésünkre. A tavasszal államfőválasztások lesznek, és addig mindezeket meg kell, addig kell garantálni az államfőválasztások.
A pártok sokat múlik, hogy bölcsek legyenek a pártok, az előbb beszéltünk erről, hogy a közös érdeket a saját párti érdek fölé helyezik, és meghozzák azok a döntések, amelyek Romániában megszilárdítják a jogállamiságokat, az elemi jogállamiságot, a nyugati irányzatot, hogy tudom ezzel kiegyezek egy kormányprogramba, és nem csak azt nézem, hogy nekem most legyen 4 miniszterem, mert 3,5 járna, hanem olyan embereket kapjunk, akik tényleg tudják a kormányban vezetni az embereket. Ez a fontos. Ez a biztos, hogy az RMDSZ az lesz, aki ezt meglépi elsőként, és én remélem, hogy a liberálisok azok lesznek, ahogy én Bolozsán urat láttam, ahogy megnyilvánult eddig. Valószínűleg a szozdemek is meglépik, mert nincs más lehetőségük. Igaz? Itten a kérdőjel ott marad, a mentsítünk meg Romániát, Unionia Servas Romania az úszérénél, ottan kéne olyan emberekkel beszélni, akiben, tehát ne haragudjatok, na, véleményem szerint ott a döntéseket nem Lászkó Niné hozza meg, mint elnök. Én azt hiszem. Én azt hiszem, hogy Drule úr még vagy 2-3 van, akik beszélnek, és ő elővele van tölve.
Hát a temesvári, a brassói polgármester.
Igen, Fritz.
Igen, ezek. Fritz a temesvári.
Tehát én, ha tőlem függne, csak az a baj, hogy azt fogják mondani, hogy megint idegen, de Dominik Fritz ott a józanész, akit látunk, hogy érves, amit csinál. Tényleg Románia érdekében.
Van Attila bölcsesség a pártokban, vagy felébreszti a pártokat ez az, amit most itt az elmúlt néhány napban láttunk?
Amit az elmúlt egy hétben láttam, az reményt adó volt. Tehát az elmúlt 4-5 napban a parlamenti választások után úgy tűnt, hogy mindenki felismerte a közös veszélyt, mindenki megpróbálta félretenni az egyéni ambícióit, most pártokra gondolok, és egy olyan közös kompromisszum mentén haladni, ami lehetőség lehet a szélsőségek megerősítése és az európa iránytartása. A mai döntés viszont ezt úgy látszik, egy kicsit megbomlasztotta. Most kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő kell, ameddig mindenki lenyugszik, elszámol 10-ig, tisztában látnak, és megint neki futnak
a közösségi tükkezésnek. A Mentsétek meg Romániát szövetség, nem tudom hányig számol, de bejelentették, hogy Elena Lasconi lesz a jelöltjük az államfő
választáson. Ez oké, okay, tehát ez még nem bomlasztja. Ez még nem írja felül a közös együttműködés lehetőségét. A kérdés, hogy beleállnak egy közös kormányba, vagy a kormányon belül hogyan viselkednek, attól még lehet saját jelöltje, ez simán belefér, sőt mindegyik pártnak továbbra is lehet saját jelöltje. Nyilván a kérdés, hogy kik lesznek még rajtuk kívül jelöltek, mert minden viszonyítási kérdés. Hogyha a szélsőségeseknek megint lesz egy olyan jelöltjük, aki labdába tud rúgni, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni a koalíción belül, hogy közös jelölt. De ez továbbra is ennél fontosabb az, hogy ők egymással hogyan tárgyalnak az elkövetkező 1-2 hétben.
Közös jelöltbe én azt hiszem, hogy csak akkor szabad gondolkozni, ha esély van arra, hogy első fordulóban megnyerje a választásokat. Csak akkor van értelme. Másképp, hogy közös jelöltünk legyen a szozdemeknek és a liberálisoknak, és második fordulóban összefusson az Auri jelöltjével, nem egy jó döntés. Akkor nagyobb esélyt látok annak, hogy minden Kárpátnak saját jelöltje legyen, és lejátszek azt a meccset, ugye, ahogy érveltél, hogy ez nem mondta ellent a közös kormánykoalíciónak. Ha viszont kitaláljuk azt, hogy például Bolozsán úr, de ez csak elméleti példa, vannak közvéleményi kutatások, márciusig igaz, amíg lesznek a választások, akik azt mondják, hogy a román állampolgárok 50-60%-a támogatja, akkor érdemes egy jelöltbe menni. Tudod, akkor egész más vonal lenne. Mind hatalom, mind erő, mind minden. Ha nem, akkor lesz egy második forduló, ahol érdemesebb az legyen, aki megnyeri az első fordulót. A demokratikus, mert valószínűleg kit tudnak kitalálni az AUR-ba. Most mondj hamar egy nevet, ha nincs
úr. Szimeonon kívül nem láttuk senki. Szimeonon... Szóval gondolom, egyszer kizárták Sosakat, akkor még egyszer ugyanúgy ki tudják zárni.
Tehát nem Sosakat, kell újra... Sosakat igen, kizárták. Új választásokon indulhat.
Indulhat
az új választások,
de
szerint.
Jó, de indulhat. Ugyanaz az év nem működik fél év, vagy három
nem,
hónapban,
mint egyáltalán nem. Nem, jogilag egyáltalán nem. Tehát ő ezekre a választásokra.
Ha állambiztonsági
fenyegetettsége
van a periódusban.
De ugyanaz a döntés kell hozzá, ha megbízom.
Ha valakit elítéltem lopásért, és a szomszédban lopás van, nem mondhatom az ő ugyanezt követte
esőre. Nem, de Attila, amit mond, az
az... Ugyanazt a kérdést megkérdezik ugyan abban az esetben, akkor adhat mást választ a...
Igen, mert azt abban a helyzetben, abban az időben adta. Tehát az, hogy kizárják, az új választásokban, az új kampányban kell olyan tegyen, amiért ki tudják zárni. És véleményem szerint oda kerülök vissza, hogy ez nem az alkotmánybíróság hatásköre, hanem ezt a választási törvények alapján meg kell támadni civil polgári bíróságon, és azt kell kizárni.
Jó, csak a határidők ezt nem teszik lehetővé.
Hogy ne tennék tehetőse, ha új lesz, akkor hogy ne.
Ismét oda jutunk vissza.
Hogy tehát ott elnézést, hogy az... ezek a bíróságok napok alatt kell döntsenek. Tehát ilyen esetben jelölt kizárása, az ki, aznap megkaptam a beadványt, és holnap után hozza a döntést.
És megfelebezhetem, és meg...
És az még három nap, és ennyi egy hitalat megnöntöttem.
Urak, lejárt az adásidőnk.
Jó, Isten,
most azt tudjuk biztosan, hogy az Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztásnak az első fordulóját, érvényét vesztette a menetrendet meghatározó kormányhatározat is. Most az következik, hogy a 370-es törvény, az elnökválasztást szabályozó törvénynek az összes rendelkezését tiszteletben tartva a kormány új választást írt ki, a parlament meghosszabbítja Klaus Ioannis államfőnek a mandátumát, mi pedig következő naprakészekben is kommentáljuk a hallgatóknak a legfrissebb fejleményeket. Frunda György, Szász Attila, köszönöm, hogy itt voltak a naprakészben és válaszoltak kérdésekre.
Köszönöm én is, viszont hallásra.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, én köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, viszont hallásra.